Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Böjt 5. vasárnapján, ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki bölcsen igazgat mindeneket a mai napon is. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliuma szerint fogom olvasni a 10. rész 25. versétől a 37. versig. Így szól hozzánk Isten igéje Lukács evangéliuma 10. részéből a 25-től 37-ig tartó részben. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megisverték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Áldja meg Isten a közöttünk szóló igéjét, az ő szent lelke által. Hajtsuk meg a fejünket, és hívjuk segítségül a mi drága Istenünk nevét az Úr Jézus Krisztus nevében. Áldunk és dicsőítünk téged, Úrunk, hogy megengedted, ma is itt legyünk a te színed előtt. Köszönöm, hogy elsegítettél minket, és köszönöm, hogy te sokkal hatalmasabb vagy minden elemeknél, minden időjárásnál, és megengedted, hogy itt lehessünk a te házadban, ide segítettél minket. De köszönöm azt neked, Istenem, hogy sokkal nagyobb vagy a mi szívünknél is, ami sokszor elítél minket. Sokszor követünk el ellened és egymás ellen bűnöket, vétkezünk gondolatban, szóban, cselekedetben, sokszor mulasztunk. Uram, bocsáss meg nekünk, és köszönjük, hogy mégis van szavad hozzánk a mai napon is. Olyan jó tudni, Uram, hogy van megváltó Urunk, jó tudni, hogy van gyülekezetünk, gyülekezeti közösségünk, családunk, aminek szeretnénk mi is részese és tagja lenni, Uram. Köszönöm, hogy befogadsz minket, drága Úr Jézusunk. Köszönöm, hogy van egy ház, ahol összegyűlhetünk. Köszönöm, Uram, hogy gondot viselsz a betegekre, az árvákra, az özvegyekre. Kérjük a te drága irgalmadat a gyászoló családokra. Kérünk téged, hogy légy a betegágyon levőkkel, és légy velünk is, hogy érthessük meg a te igédet, és ne csak értsük, hanem engedelmeskedjünk annak, és tudjuk cselekedni a te akaratodat, Uram. Így kérünk, áld meg a mi lelkipásztorunkat, az ő szavait, Uram, hogy az a szívünkig érjen, hogy az változást hozzon, hogy az életet adjon, Uramat, hogy élő is ható legyen a te szavad. A drága Szent Fiad nevébe kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, és Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával arról bizonyságot tenni, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 22. részében, a 34. verstől a 40. terjedő versekben, s János apostol első levelének 4. részében, a 20. és 21. versekben a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek, egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Mert ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Kedves testvérek, az evangéliumoknak a híradása szerint nyilvánvalóan hordozzánk magukban az evangéliumok ezt a szót, hogy örömhír, hiszen arról az örömhírről számolnak be nekünk Máté, Márk, Lukács és János evangéliumai, hogy eljött. Eljön a világ megváltója. Erről az eljövetelről szólnak az evangéliumok, és aztán van egy pont, ahol ez megfordul, és az elmenetelről kezdenek el beszámolni. Arról az elmenetelről, amikor is az Úr Jézusnak a testi valóságában ebből a földi világból el kell mennie, és ezen az úton, amelyre ő rálép, amelyről szól is több ízben, hogy fel kell emeltetnie, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, sokat kell szenvednie a vénektől, az írástudóktól, meg fogják korbácsolni, keresztre feszítik, meghal, de harmad napon feltámad. Egy csodálatos út tárul fel előttünk, kedves testvérek, ebben a böjti időszakban, és jó, hogyha nagy figyelemmel vagyunk mi ez iránt, az út iránt, hiszen az Úr Jézusnak az útja örömteli út, az érkezése, az eljövetele, Immánuel velünk az Isten, és bizony nincs öröm, nincs megváltás, nincs üdvösség, nincs örök élet, anélkül, hogy Jézusnak ne kéne szenvednie, ne kéne felmennie Jeruzsálembe, megkerülhetetlen a fájdalmaknak az útja, a Via Dolorosa, és amikor erre az útra az Úr Jézus rálép a szenvedések útjára, a földi úti célnak a végállomása, ahova neki el kell jutni ezen az útvonalon, ez Jeruzsálem. Mennyire meghasonlott név ez, Jeruzsálem, szent városa, béke városa. S Jézusnak azért kell Jeruzsálembe mennie, mert hogyha a bűnnek van mélysége, ha a képmutatásnak van reciproka, akkor az Jeruzsálembe található meg. Ahol az Isten házából bankot csinálnak, pénzváltók asztalait állítják fel. Ahol a törvényt kéne magyarázni, és a szent templomba az Istent kéne teljes szívből, lélekből, erőből, mindenükből imádni, ebbe a templomba, kedves testvérek, gyakorlatilag csak kőszívvel zajlik a liturgia. Arra odafigyelnek, hogy minden részlet meglegyen, hogy minden megfelelően menjen végbe, de úgy liturgizálnak, úgy tartanak Isten tiszteleteket, úgy mutatnak be áldozatokat, hogy közben a szívük távol van Istentől. Néznek, de nem látnak. Hallgatnak, de nem értenek. Nagy mélységek vannak itt Jeruzsálemben. És azért is mondom el ezt itt bevezetésképpen, mert a mai alkalomnak az igéje, a központja, az a szeretetről szól. És mivel nagyon elcsépelt ez a szó, meg kell, hogy értsük, hogy mit is jelent szeretni. Mit jelent az, amikor Isten szereti az embert? Mit jelent, amikor az ember szereti a másik embert? Mit jelent az, hogy a szeretet közöttünk van? És erre az Úr Jézus azért mondja el az irgalmas samaritánusnak a példabeszédét, mert hogy ismét kísérteni akarják. Már Jeruzsálemben van az Úr, már túljutott a samaritánusok falvain, ahol szintén azzal találta szembe magát, mint az eljövetelekor. Érdekes, hogy az elmenetelében is ugyanazzal találkozik, hogy nincs számára hely. Fájdalmas megtapasztalás. De Jeruzsálemben körülveszik, és rendkívül sok kérdéssel bombázzák az Urat, feltámadásról, megbocsátásról, adópénzről, sok mindenről. Megpróbálják őt szorongatni. Ő azért megy fel a Szent Városba, hogy tanítsa a sokaságot, hogy az Isten országának a csodájáról beszéljen, még az utolsó napokban, míg el nem jön felemeltetésének az órája, és ezt az ott lévő kegyesek arra használják fel, hogy Jézust megszégyenítsék, hogy a tanítását ellehetetlenítsék, egy szóval kísértsék, ez a görög szó szerepel itt, próbára tegyék. Ez az írástudó, aki azért felelt, hogy a Tórát, a törvényt erkölcsi etikai szinten a legmegfelelőbben tudja továbbadni a népnek, nagyon fontos dilemmát vet fel a kérdésében, de úgy kérdez, hogy tudja a választ. Nem azért kérdez, mert kíváncsi a válaszra, hanem azért kérdez, mert bizonyos, hogy Jézus most szint fog vallani, hogy igazából mi lakik az elméjében és a szívében. Nagyon érdekes, hogy a farizeusokra az volt jellemző, hogy megpróbálták részletezni a törvényt. Tehát amikor ez a farizeus épp az ellenkezőjét kérdezi meg, hogy jó mester, melyik a legfontosabb, melyik a legnagyobb a parancsolatok közül, melyik foglalja össze a 613 törvényt, ez egy nagyon különleges kérdés feltevés a részéről, nem mindennapi. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát minden nap, minden zsidó férfi ezt imádkozza, Sömá Izrael, hald Izrael az Úr, a mi Istenünk, egy Isten, egy Úr, szeresd azért a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És szeresd fele barátodat, mint magadat. De hát halljuk az irgalmas samaritánus történetéből, hogy felvetődik egy másik nagy kérdés. De hát kicsoda az én fele barátom? Jézus korában nagyon sok betelepült ember élt Palesztinába. Azzal is szembesülünk, hogy maga a Sanhedrin is legalább 5 pártból állt. Nagyon sokféle gondolatmenetű, lelki tartalmú, beállítottságú ember volt itt megtalálható. És hát megpróbálták le is zárni röviden, hogy kikinek a fele barátja. Meg volt ez a mindennapi rutinban, hogy ki az én fele barátom. Az ellenségem biztos, hogy nem. A zsidó embernek, mint testvére, a zsidó ember testvére. De akkor ki a fele barát? Ki az én fele barátom? Mózes 3. könyvében, 19. részében olvasunk erről. Ha jövedény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek, olyan legyen a köztetek tartózkodó jövedény, mint a közületek való benszülött. Szeressétek, mint magatokat, mert jövedények voltatok Egyiptomba. Tehát aki felveszi a zsidó vallást, aki prozelitává válik, bár jövedény volt, de legyen a te fele barátod. Tehát egy rendkívül ingoványos talajra lép az írás tudó az Úr Jézussal, amikor elkezdi boncolgatni ezt a kérdést. Ki az én fele barátom? És az Úr Jézus elmondta egy példázatot, és kedves testvérek, ez mindnyájunk élete számára egy meghatározó példázat, azzá kell, hogy legyen, mert ebben megvan fogalmazva Istennek a szeretet szolgálata, ebben a történetben ki van jelölve az útja mindazoknak, akik az Isten országába tartanak. Ugyanis azt kell, hogy lássuk, hogy amikor az Úr Jézus elindul Jeruzsálembe egyedül, ő tartja az útvonalat. Az ember fiának fel kell mennie Jeruzsálembe. A farizeusok, írástudók, a nép gondolatai távol járnak az Isten gondolataitól, és útjaik az Isten útjaitól. Egyedül Jézus tartja az útvonalat. Nem véletlen, hogy a példabeszéde is azzal kezdődik, hogy az úton Jerikó és Jeruzsálem között történik valami. Egy pap és egy lévita fog kijönni a templomból, Jeruzsálemből. Ismerik a törvényt. Tudják, hogy mit kell tenni Isten felé és a fele barát felé. És mégis, amikor ezen az úton ott találnak egy rablók által kirabolt és félholtra vert zsidó embert, akkor arról hallunk, hogy a pap és a lévita mind a kettő egymást követően meglátják, és ott hagyják. Valami baj van. Nem a látásukkal, hanem a szívükkel, kedves testvérek. Ugyanis ez a szegény zsidó ember ezen az útvonalon, ami Jerikó és Jeruzsálem között volt, olyan állapotban van, hogy életbe vágóan fontos, hogy valaki megkönyörüljön rajta. Önmagán nem tud ugyanis segíteni. Félholt. Élő halott, mondhatnánk. És vajon ki látja meg benne a halottat, és kezd el távolodni tőle? És vajon ki látja meg benne az élőt, hogy a segítségére siessen? Hát, a lelki tartalmunktól függ, kedves testvérek, hogy mit látok a másik emberben. Halottat-e, tisztátalant, akitől el kell, hogy határolódjak, akitől el kell, hogy távolodjak, vagy meg tudom-e látni abba a másik emberbe Istennek a porszem teremtményét ugyan, de az ő alkotását? Meg tudom-e látni benne az életet, és tudok-e közeledni hozzá, és túl tudok-e emelkedni önmagamon? Az utazó, a samaritánus, kedves testvérek, olyan állapotban van, hogy van nála bor, van nála olaj, van nála pénz. Azt kell, hogy mondjuk, hogy lenne tőle mit elrabolni. Veszélyeztetett állapotban van. Hiszen Jerikó és Jeruzsálem között kb. 27 kilométer van, de a tenger szintbeli különbség ezen a távon 1000 méter. Gyakorlatilag puszta és barlangos kősziklás terület ez, amelyen ez az útvonal végig vezet, és gyakorlatilag ezek a barlangok nagyon kedveztek annak, hogy a rablók itt elbújjanak. Éppen ezért ez az úton járó érezhette volna úgy magát, hogy veszélyeztetett állapotban van. Elmenekülhetett volna, de ő mégis marad. Miért? Mert meglátta, megszánta, oda ment. Kimosta a sebeiből, bekötözte a sebeit, feltette a maga állatára, elvitte egy vendégfogadóházba, még 2 dénárt is adott a vendégfogadósnak, tehát 2 napi díjat, és kedves testvérek, azt mondja, hogy ha még bármit rá kell, hogy költesz, én azt neked megadom. Vagyis a fele barát nem ismer határokat, nem ismer mértéket, amikor segítenie kell, de hát ki az én fele barátom? Személyválogatás nélkül, aki a legközelebb van hozzám, akit Isten az én utamba helyez, mert rám van szüksége, mert nekem van meg mindaz, Isten nekem adta meg mindazt, amivel az ő szükség állapotán segíthetek. De hiába van meg mindenem, amivel tudnék segíteni, ha nézem, de mégsem látom meg. Csodálatos dolog az irgalom. Az irgalmasságnak a szava, a megindulásnak a fogalma a görög nyelve azt jelenti, hogy a benseje megindul, a szíve összeszorul a torka, az egész benseje megmozdul, a fölött, a látvány fölött, amit lát, és nem tud elmenni mellette, anélkül, hogy ne tenne érte valamit. Ne tenne érte valamit. Teréz anya azt mondja, hogy mi nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel. Pál apostol pedig azt mondja, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Azt az útvonalat mutatja be ő is, amin az Úr Jézus járt. azt mondja, hogy ez a szeretetnek az útvonala. Nem az emberi szereteté, ami méricskél, annyit adok neked, amennyit te nekem. Ha bejössz, szimpatikus vagy, akkor én is szimpatizálok veled. De ha már eltér a véleményünk, ha már nem ugyanazt mondod, amit én, akkor elkezdelek gyűlölni. És a gyűlölet görög szava azt jelenti, hogy fokozatosan megvonom valakitől a szeretetemet, amíg az az ellentétjére fog váltani, és ez meg fog nyilvánulni szavakba, döntésekbe, tettekbe. Gyűlölködöm, távolodom, bezárkózom. Ahol szeretet van, ott ajtók nyílnak, szívek nyílnak. Ott szabadság van, kedves testvérek, ahol Jézus szeretete árad. Ott szabadság van és bővölködés és öröm. Ahol pedig a szeretetet felváltja a gyűlölet, ott be- és elzárkózás van, ott klikkesedés van, ott fájdalom van, ott határok felépítése, falak építése van. Milyen nagy dolog, hogy Jézus azért jön el a szeretet útján, ösvényén, hogy ezeket a falakat lerontsa. És ezt más szeretettel nem lehet, csak az ő megváltó szeretetével. Olyan jó dolog, hogy Jézus nem önmaga körül forgott. Nem hallunk arról az evangéliumokból, hogy hosszasan siratná magát, hogy ez a nép engem nem becsül, hogy beszélnek én velem. Nem önmaga körül forog, hanem a szolgálat középpontja az ember szolgálata, az ember megmentése. Miért? Mert Isten irgalmas és kegyelmes. Mit tett velünk? Meglátott bennünket. Ugyanez az útvonal meglátott minket. Amikor nézett minket, megszánt. Megszánt, mert látja, hogy miben vagyunk a hétköznapokban, de oly mindegy az ünnepnapokban is. Böjt, vagy éppen más időszak. Van, akinek az sem számít. Milyen nagy dolog, hogy Isten nem csak néz minket, hanem meglát. Megszán. És eljött hozzánk, emberi testet öltött magára, ez a karácsony öröm híre, hogy Isten köztünk, Isten emberi testet öltött magára. Nagypénteknek, nagyhétnek és húsvétnak az az öröm híre, hogy Isten nem csak köztünk van, nem csak emberi testet öltött magára, hanem Isten szeret. Ez az egész húsvéti ünnepkörnek az öröm híre, hogy Isten szeret téged, minnyájunkat szeret. Magára vette a mocskos ruhánkat, hogyan mondja egy evangéliumi ének, magára vette a világ bűneit, elhordozta, és utat nyit. Nekünk is felkínálja a legkiválóbb útvonalat, a Jézusi útvonalat, azt mondja, hogy jöjj, és járj velem együtt ezen az úton. És aki el tudja veszíteni önmagát, aki megszűnik önmaga körül forogni állandóan, úgy, hogy már bele szédül és bele betegszik, hogy én, az az ember meg fogja találni az élete értelmét a szeretet gyakorlásába. Mert mit ér, ha pont ez nincs meg az életünkbe? Azt mondja a Pál, hogy szólhatok én emberek meg angyalok nyelvén is. De ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Az eredeti fordítás szerint semmivé fogok válni. És lehet nekem akkor a hitem, hogy hegyeket mozgassak, vagy lehet óriási tudásom. Minden lehet nekem, óriási vagyonom is. De ha szeretet nincsen én bennem, akkor semmi vagyok. Azt mondja Pál, hogy minden el fog töröltetni. Még a nyelveken szólás és a prófétálás is, mert amikor eljön majd a tökéletes Krisztus, értelmét fogja veszíteni minden, amiért mi eddig annyit görcsöltünk, okoskodtunk, törekedtünk, és azt mondja, hogy most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete, három ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A szeretet soha el nem múlik. Miért? Hogy János apostol levelében olvassuk, Isten szeretett. Amíg ezt meg nem találjuk, addig hiába való minden útvonalunk, minden gondolatunk, minden hitvallástételünk, mert kőszívvel nem lehet az Istent követni a mennyek országába, csak olyan szívvel, amit ő tud nekünk megadni. Nagy dolog ez, a 20 szív ajándéka. Erről hallunk Ezékiel próféta könyvében a 36. részben. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. A heidelbergi KT-ban, amikor elcsendesedünk, felteszi a kérdést a KT, hogy miből ismerem meg, Uram, én az én nyomorúságomat. És azt mondja, hogy az Isten törvényéből. Mert hát bármelyiket is megtartanám, de hogyha szeretet nincsen én bennem az Istentől kapott új lélek szerint való gondolatmenet, akkor kedves testvérek, egyet sem tudok belőle megtartani. Olyan, mint egy igaz gyöngy sor, mindegy, hogy melyik szemnél szakad el, az összes többi legurul róla. A fokmérője az Istennel való közösségünknek a szeretet. És ugyanez a fokmérője a fele barát iránti kapcsolat is. Azt mondja János apostol, hogy hazug az az ember, aki azt mondja, szeretem az Istent, amikor a fele barátját, akit lát, aki mellette van, gyűlöli, megveti, ellene dolgozik. Azt mondja az Úr, hogy ez így nincs jól, ezt rendbe kell hozni. Lélekváltozás kell, lélekcsere kell. Úgy is szokták mondani, hogy lelkületváltás. Ez, amiről Ezékiel próféta beszél. Vajon e nagy bőti csöndességben eljutottunk-e már odáig, hogy egészen ezt tudjuk kérni, Uram, add nekem a te lelkedet. Mert olyan gyönyörű a római levélben azt hallani, hogy Isten pedig kitöltötte az ő szeretetét a mi szívünkbe, a nekünk adatot szent lélek által. Gyönyörű a karácsony, a húsvét, de a pünkösdben éljük meg azt, kedves testvérek, mit jelent az, hogy Isten a lelkemben, hogy beköltözik az igéje által, beköltözik a szeretetével, beköltözik az ő útvonalával, beköltözik az ő jelenlétével, és így már meg tudom látni, meg tudom szánni a másikat, és ez azt jelenti, hogy ennek a megszánásnak, ennek a szeretetnek nincs határa, sőt találékony, hogy a másik emberen tudjak segíteni. Ézsaiás próféta könyvében, az igaz Isten tiszteletben van egy gyönyörű kitétel, ne zárkózz el a te testvéred elől. Ne zárkózz el. Próbáld őt meglátni. Próbáld őt megérteni. Próbáld őt szeretni. Fájdalmas, hogy a pap és a lévita, a felolvasott példa beszédben, Jeruzsálemből megy lefele Jerikóba. Tudjuk azt, hogy 24 szolgáló csoportja volt Jézus korában a papságnak a lévita renddel együtt. Általában egy ilyen csoport 8 napon át szolgált a templomba, tehát nem volt szükséges, hogy mindenki Jeruzsálembe lakozzon, hogy ott lakjék. Éppen ezért Jerikóról feljegyzik, hogy úgymond papi város volt, nagyon sok papi család élt itt Jerikóba. Tehát akár azt is mondhatnánk, hogy Isten tisztelet után vagyunk, amikor a pap és a lévita Jeruzsálemből lefele tart Jerikóba. És kedves testvérek, tudták a törvényt, ott voltak az Isten tiszteleten, és nem tudják alkalmazni, amit hallottak, amit tanítanak. Nagy szegénységi bizonyítvány ez, de rólunk is. Mert itt a templomban oly sok mindennel tanít bennünket az Úr, de mit sem ér, hogyha a templom ajtón kívül ebből semmi nem fog megvalósulni. Isten igéje élő és ható, és olyan nagy dolog, hogy Isten szeretne bennünket is most meglátni ebben az órában, Tudja, hogy milyen kitartóan jöttünk ide ezen a mai reggelen, Istennek hála, hogy ide érhettünk. Ő tudja azt nagyon jól, hogy mit hoztunk ide a templomba, és higgyük el, drága testvérek, hogy ő most is meglátott bennünket, és most is meg tud szánni minket, megszán. Ide jön egészen közel hozzánk, hogy kimosson sebeinkből. Szeretné bekötni azt a mély tátongó sebet, amit a gyász, a betegség, a meg nem értettség, vagy hát mondjuk ki, a szeretetlenség okoz nap, mint nap az életünkön. Az egyik író azt mondja, az a mi nagy bajunk, hogy mi magasabb rendű szeretet után vágyakozunk, és csak alacsonyabb rendű szeretetet kapunk, s egy nagy űr tátong bennünk. Azt is mondhatnánk a költő szavaival, hogy egy Isten alakú űr. És addig lesz kőszívünk, amíg ez az űr be nem tud töltekezni Isten megváltó szeretetével. Mi tehát a legfontosabb, mi a legnagyobb parancsolat? Annyi mindent lehetne beszélni a samaritánusokról, a történeti hátterükről, hogy rokon nép voltak a zsidósággal. Az asszír birodalom, amikor elvitte a zsidóság egy részét a fogságba, akkor az itt maradó zsidósághoz betelepítettek pogány, de különböző pogány családokat, népeket, ezek keveredtek a zsidókkal, és Nehémiás próféta könyvéből tudjuk, hogy amikor hazaérkeznek a fogságból, a babiloni fogságból, akkor a Júdeába megérkező, fogságból érkező zsidókkal akartak az ott lévő samaritánusok újból kapcsolatot létesíteni, hiszen rokon népek, de a fogságból hazaérkezők elhatárolódnak tőlük, és megmondják az igazat, hogy ti pogányok vagytok, pogánynőkkel álltatok össze nektek, semmi keresni valótok az újjáépült templomba, sem pedig a mi népünk körébe. És kik tudnak egymásra haragudni a legjobban? Hát a rokonok, meg a családtagok. Nem félelmetes? És az Úr, mielőtt felmenne Jeruzsálembe, mégis az egyenes utat választja, és Samárián megy keresztül. Meg is kapja egykor, János evangéliumában olvashatunk erről, de azt mondják majd az Úr Jézusra, hogy te samáriai vagy, és ördög van benned. Idáig jutnak el. De az Úr mégis nem hagyja el Samáriát. Tudunk a samáriai asszonyról, hogy az örök élet vizét ajánlja fel neki az Úr Jézus, és sok megtérő lesz itt a samaritánusok falujába. Arról is tudunk, hogy a 10 leprás közül, akit az Úr meggyógyított, egy fog teljesen meggyógyulni testileg, lelkileg, mert csak egy megy vissza az Úrhoz hálát adni, és az is samáriai volt. Az Úr mégis nagyra értékeli az ő hitét. Jézus nem személyválogató. Kár ő hozzá úgy oda menni, imába leborulni, hogy vádoljam a másikat, hogy rosszat kívánjak a másiknak, mert Isten mindnyájunkat egyformán lát, egyformán megszánt a golgotai keresztfán. Ott nincs személyválogatás, de nagy dolog lenne eljutni a megbocsájtásban is odáig, hogy már nem magamat látom, nem azt hajtogatom, hogy nekem mit mondott, velem mit tett, hogy hogy tehetett ilyet velem. Meg tudom-e látni a másikba azt a nyomorultat, aki igen úgy tudott szólni, és szüksége van arra, hogy megbocsássak neki, hogy imádkozzak érte. Na, ez a szeretet útja. Nem a vádolásé, nem a kritikáé, hanem tegyek valamit a másikért. Ha egyebet nem, hát imádkozzak érte, meglátni, megszánni, oda menni. Nagyon érdekes, hogy az új szövetségben a szeretet és a meglátás, az valahogy nagyon egy irányba mutat. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az Úr Jézusnak a keresztje alatt ott van Mária és a szeretett tanítvány János, akkor a Szentíró azt írja, hogy az Úr Jézus lenézett a keresztről, és látta, hogy ott van anyja és a szeretett tanítvány János, és mit mond nekik, asszony, íme a te fiad, fiú, íme a te anyád, a látás és a szeretetre felbuzdulás együtt jár a hitben élő Krisztus követő embernél. Vagy a feltámadás után, gondoljunk csak bele, amikor együtt fut a szeretett tanítvány János és Péter a nyitott szikla sírbolthoz. János először bemegy, lát, de kijön, bevárja Pétert. Péter bemegy, lát, és itt megáll a történet. És utána azt mondja János evangéliuma, hogy János is bement, látott és hitt. A hitben élő embernél, a Krisztust hordozó embernél a látás után mindig kell, hogy következzék valami, ami isteni útvonal, hit és szeretet útja. És aztán, amikor a Tibériás tavánál az Úr megjelenik, hát kedves testvére, ki az, aki felismeri, hogy a parton az Úr az, aki ott áll? János, a szeretett tanítvány, elkiáltja magát, az Úr az, és Péter csak ezután ölti magára a ruhát, és úszik ki a partra, és ezután hangzik el a félelmetes kérdés, Simon Jónának fia, mondd, szeretsz te engem? Láttál, és megtagadtál. Láttál, és elárultál. Láttál, és nem vártál rám. Láttál, és nem ismertél fel. Jobban szeretsz engem, mint ezek? És halljuk a gyarló emberi válaszát Péternek, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Csak Jézus tud megtanítani minket Krisztusi szeretettel szeretni. Legyen ez a mi nagybőjti kérésünk, Uram, taníts bennünket szeretni. Végül Reményi Sándornak a versével szeretném befejezni a bizonyságtételemet. És a szívem is elhagyott engem, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, s a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve, 40. rész, 13. vers. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is, ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam, vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lennie kellene. Nincs, nincs, elszállt, elillant az évek során, őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, s egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szegett szányként visszahul a két kar, és visszahul a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát, nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénzcsillan koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon, nem csak szívet, csak egy kis szívet adjon, s imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért, szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág, mert bajok vettek engemet körül, s a bajoknak szere száma nincsen, s utólértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is, nincs elszállt, elillant az évek során, ó bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú, nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet, szeretni akarok. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, s magasztalunk téged azért, hogy nem kell szív nélkül élnünk, mert azt a belső lelki gazdagságot, amit mi szívnek, léleknek nevezünk, Urunk, azt te tőled tudjuk megkapni. Magasztalunk azért, hogy nem kell a szeretet koldusaiként járnunk, kelnünk a világba, elhagyatottként, mert Urunk, te nem feledkezel el rólunk. Te megkérdezed tőlünk, elfeledkezhetik-e az anya az ő csecsemőiről, hogy ne könyörülne az ő magzatán, de én te rólad el nem feledkezem, előttem vannak kőfalaid, markamba metszettelek föl téged. Köszönjük, Urunk, hogy te látsz bennünket, és ez a látás szeretettel, irgalommal, kegyelemmel párosul. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, és benne mindnyájunkat, hogy irgalomra indulva odaadtad a te egyetlen egyedet, Jézus Krisztust, hogyha majd valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, a mi életünk is az eljövetelről szól, megszületésünkről, életünk kibomlásáról, s aztán érezzük a zsigereinkbe az elmenetelnek a jelenlétét. Nem tudjuk mely órában, nem tudjuk mikor, csak azt tudjuk, Urunk, hogy a te szívedbe elrejtve szeretnénk elmenni erről a világról, úgy, hogy akkor is a te kezedet fogjuk, mint aki a szívünkbe laktad be magadat, igéd és szent lelked által. Könyörgünk, Urunk, hogy töltsd ki a te szereteted a mi szívünkbe, a te szent lelkednek ereje által. S engedd meg, Urunk, hogy a kőszív helyet megkapassuk ezen a böjti időszakban, húsvétkor, azt a hús szívet, amely látni tudja a szenvedő Krisztust, a keresztre feszítettet és a feltámadottat. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy hadd lehessünk olyanok, mint ez a samaritánus, és, Urunk, ne csak tudjuk a törvényt, az imáinkat, az énekeinket, az igéket, hanem engedd meg, hogy a nagy Isten tiszteleten, útközben, a templom ajtón kívül tudjuk megélni a nagy Isten tiszteletet, Isten szeretett szolgálatát. Most is könyörgünk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, gyülekezetünkért, s minden emberért könyörülj meg rajtunk, Urunk, ebbe az időbe is, s engedd meg, Urunk, hogy kaphassunk te tőled erőt a hazamenetelhez is. Áld meg, édesatyánk, az előttünk lévő új hetet, kérünk, hogy áld meg annak minden percét a te végtelen kegyelmed által. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.